Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Domokos Gábor alkalmazott matematikus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyetemi kutatócsoportjaihoz tartozó MTA BME morfodinamikai kutatócsoport vezetője, Kun Ferenc a Debreceni Egyetem és Török János a BME elméleti fizikusai, valamint az amerikai Pennsylvania Egyetem kutatóprofesszora Douglas Jerolmack geofizikus közel 4 éves kutató munkájának eredményeként igazolták Platón több mint 2500 évvel ezelőtti állítását, amely szerint a világ alapvetően kockákból épül fel. Domokos Gáborral beszélgettem.
Az alaptézis az egy tisztán geometriai felismerés, hogy ha mondjuk síkban veszünk egy sokszöget, konvex sokszöget, és ezt ketté vágjuk, utána ezt a két így keletkező sokszöget megint ketté vágjuk, és így tovább, tehát nagyon sok ilyen sokszöget készítünk, akkor nagyon sokféle sokszög fog keletkezni, de átlagban ezek 4 szögek lesznek. És ez érdekes módon térben is igaz, tehát ha veszünk egy fotédet, tehát egy térbeli sokszöget, szintén konvex, tehát hogy nincsen benne betűremkedés, és elvégezzük ezt, tehát egy késsel sík mentén ketté vágjuk, és ami keletkezik, azt megint ketté vágjuk, tehát mindig ketté daraboljuk, akkor megint nagyon sokféle sokszög keletkezik, véletlenszerűen vagdalunk, de az átlagban, ha kiátlagoljuk a csúcsok, az élek és a lapok számát, akkor átlagban 8 csúcs, átlagban 6 lap és 12 él van, tehát megegyezik a kockával, és a szögek átlaga is ugye kiadja a 90 fokokat. Tehát valamilyen értelemben a kocka ott van ezekben a véletlen darabolódási folyamatokban. Ez egy nagyon egyszerű matematikai állítás, bizonyítása az nem olyan egyszerű, és ez indította el ezt a gondolkodást, hogyha ez ilyen masszívan jelen van, és független attól, hogy egyébként hogy darabolunk, akkor hát az merült föl, hogy hát a természetben biztos, hogy zajlanak ilyen dolgok, tehát ketté törnek testek, hogy nem lehet-e, hogy a természeti folyamatokban is valahol ez a kocka átlag, ez megjelenhet.
Említette a bizonyítást, hogyan lehet ezt bizonyítani?
Többféle módon lehet bizonyítani. A síkbeli eset az nagyon könnyű. Középiskolai matematikát is alig kíván, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg. Abból el lehet indulni, hogyha van egy háromszög és ketté vágjuk, akkor akárhogy is vágom ketté, ugye úgy nem szabad, hogy csúcson keresztül menjen ez az egyenes, a keletkező két sokszög csúcsainak az átlaga az több lesz, mint 3. Ha viszont egy olyan sokszöget vágok ketté, aminek 4-nél több csúcsa van, mondjuk 5-szög vagy 6-szög, akkor azt is nagyon könnyű látni, hogy a keletkező két sokszög csúcsainak az átlag az kevesebb lesz, mint az eredetié. Tehát ebből úgy tűnik, mintha a 4 az egy vonzó dolog lenne. A 4-esnél tudom úgy ketté vágni, hogy pont 4 lesz az átlag. Tehát ez azt sugallja, ez is egy bizonyításnak magja, amit elmondtam, hogy így vonzó a 4-es szám. Tehát ha 4-nél kevesebb, akkor 4 növekszik, ha 4-nél több, akkor csökken. Most térben is lehet ilyen bizonyítást próbálni, ez lényegesen bonyolultabb, de van egy olyan eset, tehát ezt, hogy ketté vágok dolgokat, ezt többféleképpen meg lehet csinálni. És attól függ, hogy csinálom ezt a kettévágást, hogy mennyire nehéz bizonyítani. Például, hogyha úgy vágom ketté ezt a testet, hogy nem engedem, hogy ketté essen. Tehát ketté vágom, de egyben tartom a két keletkező darabot, és utána megint ketté vágom, és megint ketté vágom, de egyben marad az egész, mint ha össze lenne ragasztva a vágások mellett tulajdonképpen, akkor nagyon könnyű bizonyítani ezt az állítást, hogy az átlag az 4 lesz. Ezt úgy hívják egyébként, hogy ez egy primitív mozaik. Tehát, hogyha egy testet itt síkokkal felszabdalok, úgyhogy nem engedem, hogy szétessen, akkor amit kapok, azt úgy hívjuk, hogy ez egy primitív mozaik. És a primitív mozaikokban nagyon könnyű bizonyítani, hogy az átlag az a kocka. Ha nem így csinálom, hanem egyesével vágom őket ketté, akkor ez egy bonyolultabb dolog lesz, de az állítás akkor is igaz marad.
Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy akkor mindennek az alapja a kocka?
Hát nagyon furcsa helyre került a kocka ezzel. Tehát ezt még mi is próbáljuk megérteni, hogy ez mit jelent. Megdöbbentő ez a Platói gondolattal való kapcsolat. Tehát valahogy a kocka, ugye az 5 Platói test, ugye a tetraéder, a kocka, az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder. Ezek közül csak egy van, a kocka, amivel ki lehet tölteni a teret lézagymentesen, a többivel nem. Tehát a szabályos tetraéderre nem lehet kirakni a teljes teret, ott lesznek benne hézagok, és az összes többi testre is ez igaz, kivéve a kockára. És úgy tűnik, hogy ez a tulajdonsága, ez nagyon fontos, hogy ez tér kitöltő, és ezért azok a folyamatok, amik ilyen testek szétrepedésével kapcsolatosak, és hát ezek a természetben gyakoriak, ezek valamilyen ilyen statisztikus értelemben meg fogják jeleníteni a kockát. Nagyon fontos szerepet kap ezzel a kocka, és hát lehet találgatni, hogy látó ráhibázott erre, mert ugye a földdel azonosította a kockát. Ugye ez egy véletlen volt, és neki fogalma se volt erről az egészről. Ez egy olvasat, és hogy hát szerencséje volt. De azért látó esetében az ember egy kicsit óvatos, amikor azt mondja, hogy csak szerencséje volt. És van Plátónak egy másik munkája, ami teljesen erre rímel, ami ettől független, és ami pontosan ugyanezt magyarázza jóval általánosabban, ez a nagyon ismert barlang hasonlat, ahol emberek be vannak zárva egy barlangba, és nem látnak ki belőle, van egy tűz, és a szolgák mutatnak nekik tárgyakat, de csak az árnyékát látják a tárgyaknak, amit a barlang falára vetülnek, és ezek torz árnyékok. Plátó ezzel azt mondja, hogy amit a szemünkkel látunk, az a valóságnak csak egy ilyen torz megjelenése. Tehát a szemünkkel nem látjuk a lényeget, de ha kimegyünk a barlangból, akkor megpillantjuk az igazi, az ideákat. És ez nagyon-nagyon ráillik erre az esetre, mert amit látunk a szemünkkel, az nagyon sok töredezett kő. És benne van a kocka, de nem látjuk, ha csak nem kezdünk el gondolkozni, ha csak nem átlagolunk. Tehát valahol mögötte van az idea, ez a kocka ez láthatatlan. Tehát szabad szemmel nem lehet látni, de ott van, és nagyon is lényeges. És ha meg akarjuk érteni ezeket a folyamatokat, akkor bizony a kockáról kell gondolkozni. Tehát rímel nagyon Plátó egyéb műveire, azt akartam mondani ezzel, és nem tudom, hát én nem vagyok egy Plátó szakértő, mert most azért elolvastam egy-két dolgot, amit ő írt. Nem merném azt mondani, hogy véletlen. Tehát, hogy ő ezt véletlenül találta ki, nem tudjuk, hogy mi volt pontosan a fejében.
Önök ugye most publikálták a tézist és a bizonyítást, hogyan tovább?
Mi azt látjuk, hogy ez az elmélet, ez messze nem csak egyrészt a természeti mintázatok, tehát a töredezési mintázatok megértésében fontos lehet. Tehát akárhol a Földön vagy a világűrben képeket kapunk arról, hogy hogyan repett szét valami, akkor ez az elmélet arra jó, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi okozta ezt a repedés mintázatot. Mi mechanikailag is megpróbáltuk ezt megközelíteni, megnézzük, hogy milyen feszültségek, milyen repedés mintázatokat okoznak, és mondjuk a természettudományos felhasználása az az volna, hogyha látunk akár töredezett köveket, mint ahogy legutóbb például a japán űrszonda, a Bennu aszteroidánról rengeteg ilyen képet küldött, hogy tele van töredezett kövekkel, vagy látunk egy felszíni repedés mintázatot, a Marson gyönyörű ilyen mintázatokat fotózta, akkor ez az elmélet hát kvantitatív értelemben is alkalmas arra, hogy megmondjuk, hogy milyen jellegű folyamat lehetett az, ami létrehozta azt a mintázatot. Tehát a mintázatoknak a képéből megmondjuk, hogy mik azok a geológiai vagy planetológiai folyamatok, amelyek létrehozták őket. Ez segíthet űrkutatási vagy geofizikai projektekben. Tehát ez egy felhasználás. Másik jellegű ilyen ipari felhasználás, ugye az értfeldolgozók, vannak olyan folyamatok, ahol zúzzák a köveket, és hát azoknak a folyamatoknak is vannak olyan paraméterei, amiket hangolni kell, hogy milyen legyen a tömegeloszlása például a keletkező fragmenseknek. Ez az elmélet ebben is segíthet. De túl ezen általában a mintázatoknak a megértése az nagyon sok más területen is érdekes lehet. Ilyen például hozzám közelebb is áll az építészet. Tehát ott is megjelennek mintázatok, tehát ezek nem természeti mintázatok, hanem ember által csinált mintázatok, és ezeket is talán lehet osztályozni, megérteni. Egy város térkép az is egy mintázat. És ezeknek a mintázatoknak az általános elméletéhez egy kicsit közelebb kerültünk ezzel. Mi elsősorban ebben a cikkben a természeti jelenséget próbáltuk körüljelni, de azért ez ennél sokkal tágabb, és talán más területeken is segíthet abban, hogy jobban megértsük a látvány és a látványt létrehozó folyamat közötti kapcsolatot.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!